Dicsértessék Jézus Krisztus, Csúriné Horváth Sarolta köszönti a kedves hallgatókat. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban nagyné Barta Esztert. Eszterrel a riport készítése előtt telefonon egyeztettünk, megengedte, hogy tegeződjünk, így Isten hozott téged a Mária Rádióban, Eszter.
Köszöntöm én is a hallgatókat, nagy szeretettel.
Eszter felnőttként tért meg. Mai műsorban a megtérésének időszakáról, férje megismeréséről, családalapításáról és egy sajnálatos betegségről fog nekünk mesélni. Minden kedves vendégünktől szoktunk a műsorban kérni egy szentírási idézetet. Eszter sajnos a betegsége miatt gyengénlátó lett, ezért most ezt az idézetet én fogom helyette felolvasni. Eszter választott idézete: ők segítségül hívták Istent, amikor harcoltak, s ő meghallgatta őket, mivel benne bíztak. Mit jelent számodra ez idézet, Eszter, és miért ezt hoztad el nekünk?
Ez az idézet azért nagyon fontos számomra, mert amikor egy életmentő agyműtétet hajtottak végre rajtam a kórházban, a műtét előtt nagyon féltem, hogy mi lesz ebből az egészből. Az orvosok és a férjem sem mondtak semmit, azért, hogy ne izguljak nagyon, mert tudják, hogy szorongós típus vagyok. Amikor úgy nagyon rám szakadt az egyedüllét a kórterembe, nagyon-nagyon féltem. Azt kértem a Jóistentől, hogy most életemben először legyen olyan, hogy kinyitom a Szentírást, csak az agyműtét előtt kapjak egy olyan üzenetet, amit végre érteni fogok, és amikor becsuktam a szememet, kinyitottam a Szentírásomat, és rábögtem az ujjammal valahova, akkor pont ezt olvastam, és annyira megnyugodtam, hogy jó helyen vagyok, jó kezekben vagyok, az orvosomat is a Jóisten küldte, és ezt a szentírási részt SMS-ben elküldtem az édesapámnak, ez 2020-ban volt januárban, és ami nekem hát egy ajándék, hogy én ezt a szentírási részt el is felejtettem, megtalálta a telefonjába, és elküldte nekem. Amikor elolvasta nekem a telefonba, olyan nem is tudom, megfogalmazhatatlan jó érzésem volt ezzel kapcsolatban.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad. Mindennek ellenére szeretném, ha egy pár szóval bemutatkoznál, hogy hol élsz, hány éves vagy, mit csinálsz, a családodról, ha mondanál, hogy a hallgatókhoz egy kicsit közelebb kerülj.
44 éves vagyok, két kislányom van, egy 8 éves és egy 10 éves, 11 éve élünk a férjemmel szentségi házasságban, Újpesten lakunk, két diplomám van, és amikor még láttam, akkor családsegítő szolgálatban dolgoztam adósságkezelőként. 6 éve vagyok rokkannyugdíjas, tehát most már 10 éve nem dolgozom, mióta az első kislányom megfogant.
Köszönjük szépen! A bemutatkozás után akkor térjünk át arra, amiért igazából ugye ellátogattál hozzánk a stúdióba, hogy hogyan történt a te megtérésed, mikor érezted azt, hogy erre az útra kell lépned, és hogy hív téged az Úr.
13 éves koromban az apai nagymamám nagyon szerette volna, hogy katolikus gimnáziumba kerüljek, és mivel nem jártam szentmisére, nem volt hitoktatás az iskolába, ezért úgy gondolta, hogy úgy kéne elkezdeni, hogy édesapám elkísérni engem szentmisére. És 13 éves koromban életem első szentmiséje az valahogy nagyon, nem tudom, hogy miért, nagyon rosszul sült el a dolog, és szerintem akkor így a kamaszodás miatt eléggé lázadó voltam, és amikor végig szenvedtem a szentmisét, és édesapámmal mentünk hazafelé, emlékszem, ezt soha nem fogom elfelejteni, azt mondtam neki a metrón, hogy hát, papa, én soha többé be nem teszem a lábam a templomba. És aztán, ami nagyon érdekes, hogy a Jóisten utánam nyúlt, most így utólag 44 évesen ezt így tudnám megfogalmazni. Édesanyám se szerette a keresztényeket, és nagyon ellenszenves volt nekem minden keresztény dolog, de valahogy elkezdtem, tehát megpróbáltam nyitni, most már így felnőttként ezt így tudom megfogalmazni, és mindenféle könyveket olvastam, ezoterikus, meg okkult, meg mindenféléket, ami a kezembe került, valahogy egészen különleges módon talált meg engem a Jóisten. Talán 24 éves korom környékén elmentem Svájcba babysitternek. Egy fiú után, akkor ő vele sem keresztény életet éltünk, és mielőtt felszálltam a repülőre, volt egy olyan álmom, hogy fogok találni egy picike kis kápolnát. Álmomban láttam egy csodálatosan szép rózsaablakot, és álmomban bementem ebbe a templomba, leültem a padba, üres volt a templom, és amikor leültem, olyan békességet éreztem álmomba, amit hát így ilyen megfogalmazhatatlan, leírhatatlan, de ilyen nagyon csodálatos békét éreztem. És utána fölébredtem, és mondtam magamnak, hogy hogy lehet ilyen hülyeséget álmodni, elnézést a szóhasználatért, és felhívtam az egyik rokonomat, és elmeséltem neki, hogy mit szól ehhez, ez olyan fura, nem értem. És aminek nagyon örülök, hogy ő mondta, hogy ez egy csodaszép álom, és hogy majd ezt én meg fogom tapasztalni ott kint Svájcba, hogy ez valószínűleg így lesz, és utána én kirepültem Svájcba, teljesen elfelejtettem ezt az álmomat, és folytattam az életemet ezzel a fiúval ugyanúgy, ahogy előtte is, és egyszer, amikor mentem a kisfiúra vigyázni, akkor eltévedtem, és az egyik pillanatban a szemem elé került ez a gyönyörű rózsaablak. Teljesen megbabonázott a látvány, elcsodálkoztam, nem értettem, hogy mi van, és bementem a templomba, mert hogy felismertem, hogy ez az, amit álmomban láttam. Ugyanúgy leültem az egyik padra, és ugyanazt a békességet éreztem. És annyira olyan különleges volt. Franciául szóltak hozzám, nagyon kedvesek voltak idősebb nők, és mondták, hogy olvassak fel egy részt, de én nagyon nem tudtam szépen beszélni franciául. Megpróbáltam felolvasni, nagyon kedvesen elfogadták, utána ők is felolvasták normálisan. Valami ima óra lehetett, és utána a végén kimentünk, de ami nagyon megmaradt, és nagyon jó érzés erre így visszagondolni, hogy ez a pici kápolna, ez nekem olyasmi volt, mint egy sziget. Amikor összevesztünk az akkori barátommal, akkor mindig oda mentem, sokszor zárva volt, ott tudtam ácsorogni, és akkor így beszélgettem Istennel, már mint az, hogy én mondtam dolgokat, de nem hallottam semmi választ, csak azt éreztem, hogy ennek a kis kápolnának a közelében béke van bennem. Ez volt talán az első, amire így nagyon markánsan vissza tudok emlékezni, és utána, amikor Magyarországra visszatértem, akkor édesapámmal együtt kezdtünk el járni felkészítőre, hogy az én első áldozásom az megtörténjen. Hát az első áldozásom is egy csodálatos emlék a számomra, utána pedig bérmálkozó is voltam, az is egy ilyen maradandó emlék.
Nem egy hétköznapi történet volt, azt gondolom, és fiatal lányként egy gyönyörű jelet, egy álmot kaptál ezek szerint. Azóta sok idő eltelt. Sok minden történt veled, megházasodtál, fiatalkori szerelem ez véget ért. Kérlek, hogy mesélj a férjedről, a házasságról, hogy itt ugye egy szentségi házasságról van már szó, mit lehet erről tudni, és hogy történt ez a találkozás?
2010-ben találkoztam a férjemmel egy jezsuita útkeresés háza program keretén belül, és egy éven keresztül így barátkoztunk egymással, ismerkedtünk. Azután mind a ketten, ez nekem nagyon szimpatikus, hogy nem úgy mentem bele ebbe a kapcsolatba, mint az előző sokba, ilyen Hőbele Balázs módon, hanem mind a ketten elmentünk lelki gyakorlatra külön-külön, és ott lelki vezető segítségével, szentségimádás keretén belül kérdeztük meg a Jóistentől, hogy akkor legyen-e házasság, vagy ne. Úgy tudtuk ezt lefordítani magunknak, hogy mind a ketten azt az üzenetet kaptuk, hogy házasodjunk össze, és összeházasodtunk, és két kislányunk született, akik hát mind a kettő a Jóisten ajándéka számunkra.
Akkor egy boldog, kiegyensúlyozott házasságban élsz most két kisgyermekeddel. Amikor telefonon egyeztettünk, ugye egy kicsit jobban megismertük egymást, és elmondtad, hogy sajnos egy jó ideje, amiért én ugye fel is olvastam a Szentírást, ugye gyengéllátó lettél a betegséged miatt. Mi történt veled?
Körülbelül 8 évvel ezelőtt derült ki, hogy emlőrákom van. Akkor volt a kisebbik lányom 3 hónapos. Hát 8 éve vagyok daganatos beteg, és most több mint 20 áttétem van. Az onkológusomat a jóisten ajándéka számomra, meg az összes orvosom, az is, aki az agyműtétet végezte. 8 éve tart, hát úgy mondjuk mi a férjemmel, hogy ez a mi keresztutunk. Nagyon sokáig én azt gondoltam, hogy én egyedül vagyok ezen a keresztúton, de aztán rájöttem arra, hogy 4-en járjuk ezt a keresztutat, mindenki máshogy. A férjem is máshogy, más nehézségekkel küzd, ő is nagyon szenved, most már örülök, hogy ezt én is látom, és a lányoknak is jut, sajnos, de ami szintén a Jóisten kegyelme, hogy mindenki, aki jön hozzánk segíteni, úgy látja, hogy a lányok olyan módon nem sérülnek, hogy tudnak gyerekek maradni. Tudnak örülni, nevetni, játszani, és ez számomra egy annyira jó visszajelzés, hogy akkor mégis valahogy a férjemmel tudunk úgy küzdeni, hogy közben a lányaink ne sérüljenek.
Az életed megváltozott a betegség miatt, és rokonnyugdíjas lettél. A hétköznapokban a vallásgyakorlás hogyan szokott nálad történni? Hogyan érzed azt az erőt, azt a támogatást és segítséget, amit a Jóisten küld neked?
Ez nagyon-nagyon érdekes. Sokszor nagyon elkeseredek, elkenődök, és ilyen szomorúság, kétségbeesés, nem mondanám, hogy depresszió. Egy nagyon kedves pap ismerősöm mondta, hogy erre nem szabad azt mondani, hogy depresszió, csak szomorúság és kétségbeesés, ami időnként erőt vesz rajtam. És ami nagyon különleges, hogy ilyen esetekben van, hogy egyedül vagyok otthon, és akkor sírok és kiabálok, hogy Jézusom segíts, vagy ilyesmi, és mindig egy emberen keresztül segít nekem mindig a Jóisten. És van olyan, hogy ez az ember ez nem keresztény, van olyan, hogy keresztény, de mindig utólag kiderül, hogy a Jóisten válaszolt nekem. Nagyon sokszor előfordul, hogy egyedül magamban mondok valamit a Jóistennek, egy kérdést vagy egy kérést, és vagy másnap, vagy valamikor egy teljesen idegen ember oda jön hozzám, és arra a kérdésemre válaszol, amit senki nem hallott rajtam kívül. Megtart engem, amikor kétségbe esek, és időnként úgy elszégyelem magamat, hogy én folyamatosan lázadok, hogy nem bírom ezt a kevés látást, nehéz az, hogy nem tudok a lányaimnak mesét olvasni, nem tudok a kislányokkal kézműveskedni, amiket régen tudtam, 39 évig nagyon sok mindent tudtam csinálni a lányokkal, amikre nagyon jó visszaemlékezni, és akkor nagyon el tudok keseredni, nem tudom olvasni a Szentírást, ott van a Szentírásom évek óta a fiókba, és nem tudom kivenni, a kezembe venni és elolvasni, és mindig a Jóisten olyan módon válaszol nekem, minthogyha egy édesapa megsimogatná a fejemet, és azt mondaná, hogy itt vagyok melletted, elnézést.
A megkatódás is annak szól, hogy igazi a hited, és érzed Isten jelenlétét az életedben. Nagyon fontos az, hogy amikor beszélünk az élettörténetünkről, akkor ezt a hallgatók is át tudják érezni, és azt gondolom, hogy ez teljes mértékben most megtörtént. Gyermekeid nevelése során sikerült-e kialakítani az Isten hitet?
Ez is nagyon érdekes kérdés, mert ugye én gyerekkoromban semmilyen vallásos neveltetést nem kaptam, és emlékszem, mikor az első gyerekünket vártuk a férjemmel, akkor mindenféle gondolataim voltak, hogy hát mennyire szeretném, hogy ilyen legyen, meg olyan legyen. Ami nagyon jó, hogy a férjem mindig próbál úgy segíteni a gyereknevelésbe, hogy ne erőszakoljunk rá semmit a gyerekre, hogyha ő nem akar szentmisére jönni, akkor nem mondjuk azt, hogy pár pedig kötelező, de nyilván nem is engedünk meg mindent, meg hát az is nehéz, hogy még csak 10 éves az idősebbik, mert hogyha kamaszodni fog, akkor valószínű majd nehezebb lesz a dolog. De ami nekem nagyon nagy ajándék, hogy én állami iskolába jártam, nem kaptam semmiféle hitoktatást, nem volt hittanóránk, édesanyám nem is engedte volna, hogyha lett volna, és amikor a saját kislányommal együtt beültem a hittanórára, ilyen ovis hittanra, annyira nem is tudom, hogy hogy mondjam, olyan, minthogyha ajándékot kaptam volna a jó Istentől. Nagyon vágytam rá gyerekként, felnőttként, amikor édesanyám meghalt, elmondtam apukámnak, hogy mennyire hiányzott ez az életemből. Volt egy ilyen nagy, síros beszélgetésünk apukámmal, amikor ő bocsánatot kért, hogy ő se próbálkozott azzal, hogy valamilyen hittanszerűség legyen az életemben, és nekem ez egy olyan hiánypótló ajándék volt a Jóisten részéről, hogy én beülhettem, és végighallgattam az ovis hittant a kislányomnak, és együtt ragaszgattunk, meg színezgettünk. Én nem is tudom elmondani, hogy olyan, minthogyha ez is egy ilyen a Jóisten megsimogatott, átölelt, és akkor, na, hát akkor tessék, ez itt van most neked.
Nagyon nagy öröm hallgatni a beszédedet, és hogy te már akkor másképp csinálod. Másképp alakul a lányok neveltetése, mint ahogy nálad történt, hogy a gyerekkorban kialakul ez az erős hit Isten felé, és fogják érezni ennek a hatását, a csodákat, azokat a tanúságtételeket majd lehet, hogy ők fogják később elmondani az életük során, amiket most te is itt megosztottál velünk. A betegségedre visszatérve, mondod, hogy több mint 20 daganat van jelleg a testedben, és mi az, ami várható? Mi az, amit mondanak neked az orvosok? És hogy kapsz erőt ugye a hittől?
Az orvosok, ez nagyon érdekes, hogy ők igazából nem értik, hogy lehet az, hogy én még mindig élek. Van egy orvos, aki az agyműtétet végrehajtotta, dr. Csókai András, akinek szoktam hallgatni a műsorát itt a rádióban. Ő neki köszönhetem, hogy ő elvállalta az agyműtétet, és egy olyan gondolatom is van, hogy az életemet is neki köszönhetem, mert az egy életmentő agyműtét volt, és az ő hite is nagyon sokat segített nekem ott a kórházban. Igazából az a tapasztalatom, hogy a nem hívő orvosok nem tudnak mit kezdeni ezzel, nem értik, csodálkoznak, és mivel jó szándékúak, segítőkészek, ezért én őket is úgy tudom magamban elhelyezni, hogy őket is a Jóisten küldte nekem, mert nagyon jó szakemberek, nagyon jó gyógymódokat kapok, és amikor a férjem tolószékkel tolt be az onkológusomhoz, akkor igazából nem is értettük, hogy mi van, hogy van. A férjem meg is kérdezte a doktornőtől, hogy hát hogyan lehet az, hogy az Eszter még mindig él. És rám nézett a doktornő, nem fogom elfelejteni azt a pillanatot sem, csodálkozott, és azt mondta, hogy hát nem tudom. És ugyanennek a doktornőnek adtam egyszer egy rózsafüzért, azt se tudnám így megmondani, így észérvekkel, hogy miért pont azt, miért pont akkor. És amikor odaadtam neki a rózsafüzért, elkezdett könnyezni, nem is tudott beszélni a sírástól, és megkérdezte tőlem, hogy ez tényleg az enyém? Ez nem csak egy ajándék, nem csak kölcsön kapom, ez az enyém? És mondtam, hogy igen. És nagyon megköszönte, elrakta, és vannak ilyen apró epizódok, ami számomra megmutatja azt, hogy a Jóisten mennyire segít engem, mennyire segíti az orvost, és ez annyira csodálatos. Még egy utolsó jutott eszembe, amikor kiderült, hogy ebből a sok-sok daganatból mindegyik daganatom inaktív lett. Az is egy tanúságtétel után, egy képmás újságban megjelent egy tanúságtétel, és miután a hölgy elkészítette velem a riportot, utána mentem az onkológusomhoz, és mondta, hogy nem érti, hogy ez hogyan lehetséges, de hogy nincs aktív daganat a testemben. És ez is egy olyan visszajelzés, amikor már így a férjemmel már így majdnem föladtuk, hogy teljesen fölösleges imádkozni, nincs Isten, kész, vége, hogy akkor a Jóisten így visszajelez, hogy hát nincs aktív daganat a testedben. A férjemnek is, meg nekem is 2 hétig tartott, mire ezt felfogtuk, hogy ez igaz. És nagyon sok képalkotó lehetőség lelet kellett ahhoz, hogy ezt el tudjuk hinni, hogy ez tényleg így van. Szóval csak azt akarom ezzel mondani, hogy nagyon nehéz az, hogy a Jóisten nem akkor avatkozik be, amikor én azt szeretném, hanem ugye az kéne, hogy folyamatosan abban legyek, hogy hát Uram, legyen meg a te akaratod. Hát ez nagyon-nagyon ritkán sikerül nekem, de időnként olyan visszajelzést kapok, ami segít megtenni a következő lépést.
Az elmondottak alapján az biztos, amit már sokszor megtapasztaltak a hallgatók is, és mi is az életünkben, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek. Amit látok így rajtad, hogy nagyon erős vagy, és nagyon-nagyon sok égi támogatást kapsz a Jóistentől. Mi az, amit tanácsolsz hasonló helyzetben lévő embereknek?
Elég nehéz tanácsot adni. Én azt szoktam mondani, hogy ha véletlenül valami rokon vagy ismerősről kiderül, hogy daganatos beteg lett és kétségbe van esve, mondani, hogy nyugodtan hívjon fel, és elmondom én az én történetemet, hát hogyha abból erőt tud meríteni. Ami szerintem nagyon fontos, hogy én amikor 100%-osan tudok fókuszálni Jézusra, hogy ő az egyetlen, aki engem meg tud gyógyítani, és ő az egyetlen, akinek azt kell, hogy mondjam, hogy legyen meg a te akaratod. Nem az orvosban kell hinnem, nem a gyógyszerekben kell hinnem. Nagyon-nagyon nehéz ezt így eldönteni. Nekem sem mindig sikerül, de amikor sikerül, és amikor erre tényleg rá tudok állni, akkor nagyon sokat segít. Nyilván 2 kisgyerekkel volt olyan, hogy a halálra készültünk a férjemmel, és segített egy lelkész hölgy, hogy a lányoknak hogyan mondjuk el, hogy az anyukájuk nem sokára meghal. Ez hallatlanul nehéz időszak volt a férjemnek is, nekem is, és azt gondolom a lányoknak is, akkor még nagyon picik voltak óvodások, és így utólag visszanézve mindig akkor tudtam megnyugodni, amikor így, mint egy, én úgy szoktam fogalmazni, mint egy halálugrás, úgy kell beleugranom a Jóistennek a tenyerébe. És hogyha ez sikerült, akkor az nem csak számomra ajándék, hanem az egész családom számára az.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt is elmondtad nekem, Eszter, és nagyon jó téged hallgatni. És egy fontos dolog, ami elhangzott, hogy valóban mindig bíznunk kell Istenben, és bele kell ugrani ebbe a tenyérbe, ebbe a gondoskodó tenyérbe, ami mindig ott van, csak sokszor el sem hiszi az ember, és azt gondolja, hogy velem ez nem történhet meg. Kereszt, amit hordoztok, és ahogy te mondtad, mind a négyen, ez egy nehéz kereszt. Megkértél engem arra, hogy a műsor végén olvassak fel egy idézetet. Az idézet pedig így szól: harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek, megsegítelek és megmentelek, így szólt az Úr. Hát én nagyon szépen köszönöm, Eszter, hogy eljöttél hozzánk, tanúságot tettél, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok hallgató számára erőt adtál, reményt.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hogyha ezzel segítettem bárkinek, akkor azt pedig a Jóistennek köszönöm.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Mária Rádió.
Hírpercek.